Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Márton Andreának hívnak, az Otthon a Családban című műsort vezetem. Szociológus vagyok, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik a marton.andrea001@gmail.com címre. Köszönöm szépen önkéntes technikus kollégámnak, Rostás Tibornak a segítségét, hogy a mai műsor megvágásában a segítségemre volt, hogy önök hallgathassák felvételről ezt a műsort. Mai vendégem Inge Zsófia, magyar-német szakos középiskolai tanár, illetve mentálhigiénész szakember is egyben. Gimnáziumba tanít évtizedek óta. Tegeződni fogunk, mert Zsófival már hosszú évek óta ismerjük egymást, csoportokat vezetünk, most talán közel 2 évtizede. Köszönöm, Zsófi, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. A mai témánk az irodalom, az olvasásnak a szeretete. Nagyon sok műsort vettem már föl, és beszélgettem szakemberekkel, és rájöttem arra, hogy pedagógusokkal, tanárokkal nem sokat beszélgettem, pedig nagyon fontos az ő szerepük a mindennapi életünkben és a családoknak az életében. Örülök, Zsófi, hogy elvállaltad az interjút. Arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozz be a rádió hallgatóknak.
Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak, majdnem olvasót mondtam rögtön, ha már így az olvasás szeretetéről volt szó. Inge Zsófia vagyok, és hát mint a kolléganő említette, tanár vagyok egy gimnáziumban most már több mint 25 éve, és hogy mentálhigiénész szakember is vagyok, annak köszönhető, hogy ez alatt a 25 év alatt határozottan azt értem meg, hogy nagyon fontos a tudás, amit átadunk, de ennél egy fontosabb dolog van a gyerek számára, a kapcsolat, és hogy ezeket a kapcsolatokat viszik magukkal gyakorlatilag az iskolából, és arra jöttem rá, hogy meg kell tanulni jól beszélgetni velük, úgy beszélgetni velük, ami őket előbbre segíti, és ezért tanultam ki azt a szakmát is. Egyébként Budapesten élek, egy kevert családban, a férjem katolikus, én református vagyok, és van 3 gyerekünk, akik különböző 3-ból 1 egyetemista, 1 evangélikus gimnáziumba jár, és a 3. pedig egy katolikus általános iskolába.
Ez jutott eszembe, hogy ugye mi közösen vezetünk csoportokat közel 2 évtizede, hogy azt mondta, fontos a kapcsolat a magyar tanítás, német tanítás, meg a tudásátadás mellett, de nagyon gyakran hozol be az önismereti csoportokban irodalmi idézeteket, vagy példákat, vagy valami könyvhöz kapcsolódó élményt. Tehát mégse tudod ezt az irányultságodat sem félrerakni.
Hát nem tudom félrerakni, annál is inkább, mert Christopher Caldwell azt mondta, hogy az irodalom nem jó semmire, csak megtanít élni. És hát ezért nyilvánvalóan számomra nem elválasztható a kettő. Tehát az irodalom az, ami, és ezért tanítom vérből szívesen, az irodalom az, amin által meg lehet tanulni, hogy mennyiféleképpen lehet viselkedni egy bizonyos helyzetben, és ezért nem kell végigcsinálnunk minden variációt, mert látjuk, hogy Anna Karenina milyen döntést hozott, és milyen következményei voltak ennek, vagy Iván Ilics milyen döntéseket hozott, és milyen következményei voltak ennek. És ez már segít, amikor mi hasonló helyzetbe kerülünk, hogy úgy dönthessünk, hogy már tudjuk, hogy bizonyos döntések milyen következtetéseket vonnak maguk után.
Ahogy így említetted, 25 éve tanítasz, ugye szinte ugyanabban a gimnáziumban, ha jól tudom. És hogy azért 25 év alatt nagyon sok minden változott. Napjainkban ugye ez a nagy online világ, digitális tér, mindent elérhetünk egy kattintással. Mennyiben változtatta meg az irodalom tanítását? Mennyiben tudod megvalósítani, hogy átad a irodalmi művek szeretetét, az olvasás szeretetét most a mai fiatalságnak, meg mondjuk 10-15 évvel ezelőtt? Van-e különbség?
Én nem tudok máshogy élni és máshogy szeretni, mint hogy eddig csináltam. Tehát én ugyanolyan lelkesedéssel beszélek ezekről a fiktív személyekről, mint ahogyan eddig. Hogy a gyerekeknek mennyire más a olvasás kultúrájuk, hát ez részben igaz. Az az érdekes, hogy azt tapasztalom, hogy a 6-osztályos gimnáziumban úgy érkeznek, hogy az osztálynak a 70-80%-a olvas. Szívesen olvas, magától olvas. Akik már 9-be kerülnek ide, azok már sokkal kevésbé, tehát mi egy 6-osztályos is, és 4-osztályos gimnázium vagyunk, vagy 5-osztályos gimnázium, mert van 0. évfolyam. Tehát nagy különbség, hogy mikor kerül ide a gyerek. Ha 6-osztályosan kerül ide, akkor könnyebb megtartani az ő olvasás szeretését, mint hogyha 9-esen, és meg kell tanítani rá. Amit a technikáról mondtál, hát a nehézséget számomra az okozza, hogy nem nagyon tudnak nélküle élni. Tehát az irodalom órán is úgy érzi, hogy ha nincs mellette a telefon a padon, akkor reszketni kezd a keze. És hogyha azt mondom, hogy nézheti a telefonon a verset, akkor ő boldogan nézi a telefonon a verset, csak közben néhányszor átkapcsol a Facebookra, és ez némiképp belezavar az élménybe. De ez sem általános, tehát most például azt látom, hogy mondtam, hogy nézhetik tankönyvből is, vagy hozhatnak kötetet, vagy nézhetik telefonról, és ez a csoport, akit most tanítok éppen Adira, ők például kötetet hordanak magukkal, és a csoport 90%-a. Tehát, hogy nagyon különböző szerintem csoportonként is változik ez. Meg ami még igaz, hogy sokan nem tanulnak meg jól olvasni általános iskolában, tehát, és ezért, vagy azért, mert diszlexiások például, vagy azért, mert az újfajta olvasási technikák nem mindig jönnek be. Ők például szívesen hallgatják a kötelező olvasmányokat hangos könyvként. És ha ez egy jó memóriájú gyerek, akkor én ezt sem bánom. Tehát a történet, maga a lényeg, az megmarad a fejében. És igazából nem baj ez, az irodalom akkor is találkozik. Sokszor van olyan, hogy nem tudják elérni könyvesboltban a könyvet, mert ugye, hogyha veszünk modernebb irodalmat, nincs még könyvtárban, nem biztos, hogy megveszi, viszont fönn van hangoskönyvben, hát akkor hallgassa meg hangoskönyvben. Engem ez nem zavar. Vagy olvassa fönn az interneten, az sem zavar. Engem zavar, tehát hogy én nem tudok e-bookról olvasni, vagy nekem kell a papír illata.
Mit tudsz esetleg ajánlani, javasolni szülőknek, akik aggódnak, vagy féltve nézik gyermeküket, hogy keveset olvas, kevésszer veszi kezébe a kötelező olvasmány? Mi az, ami segíthet? Egy nyilván különböző korcsoportú gyerekekhez lehet, hogy más-más lehet a kulcs. De mi az, amit akár a saját gyerekeidnél vagy tanítványaidnál tudsz biztatásképpen adni?
Nagyon újdonságot nem fogok mondani. Az első szerintem az, hogy a gyerek otthon milyen mintát lát. Látja ezt, hogy anyám, apám leül könyvvel a kezében. Lehet, hogy nem fog rögtön olvasni, de ez a kép akkor is rögzül. A másik a gyerekkel együtt olvasni, felváltva olvasni. Van olyan kolléganőm például, aki a gyerekével a kötelező olvasmányt ilyen csaliként ő kezdi el olvasni, másfél fejezetet hajlandó felolvasni, és ahol a legizgalmasabbot hagyja abba. És akkor a gyerek remélhetőleg már saját maga folytatja. A harmadik pedig, hogy lehetőleg olyan könyveket kell a gyerek keze ügyébe, akár véletlenül is elhelyezni a kis Nachtkastlián, ami őt érdekelheti, tehát ami kortárs irodalom, ami neki szóló irodalom. Mindig tudni kell azt, hogy az ő korcsoportja mit olvas szívesen, érdemes körbe kérdezni más barátok gyerekeinél, vagy az osztálytársaknál, ki mit olvas, és azt a gyerek keze ügyébe elhelyezni. De ezek elég hatékony megoldások. Nagyon jó kis sorozatok vannak, amik bevonják a gyereket. Percy Jackson sorozat, amivel megismeri az görög mitológiát, meg a római mitológiát. Én igazából Harry Potter párti is vagyok, mert azt gondolom, hogy ha valami megszeretteti a gyerekkel az olvasást, akkor az, és egy ilyen nagyon pörgős világban, ahol a gyerekek járnak, bizony a regénynek is pörgősnek kell lennie. És nagyon sok mindent tanít az ő világáról egy iskolában zajló történet, akkor is, ha egy varázsiskola, tehát akkor is az ő története, mert az iskola világa.
Tehát úgy felfedezhet benne párhuzamokat.
Hát nem keveset.
A szereplők, a viselkedés, a befogadás, helyzetek, a kirekesztés.
Pontosan. Előítéletek, tanárral való kommunikáció, hogyan oldunk meg problémákat, konfliktusokat iskolán belül, mi az, amit haza tudunk vinni, mi az, amit nem, és ezek az ő problémái.
Igen, tehát akkor fontos szerinted, hogy az, amit olvas, az szóljon hozzá, vagy róla problémáiról is.
És azt szeretném mondani, ne aggódjon a kedves szülő, ha a gyereke szerinte igénytelen irodalmat olvas, tehát végigolvas valamit, ami hát egy ilyen szerelmis monca. Nem baj, ez is benne van. Bármit olvasson, olvasson! Ha elkezd olvasni, és lesz egy jó magyar tanára, vagy ott vannak a szülei, akik igényes dolgokat olvasnak, akkor előbb-utóbb rá fog jönni, hogy milyen irányba akar ő gondolkodni. Kezdjen el gondolkodni, beszélgessünk vele arról a könyvről, amit olvas. Ha gyengébb irodalom, akkor gyengébb irodalom, szedjük ki abból is azt, ami az ő élet érinti, és akkor azokról a témákról tudunk beszélgetni.
Ugye eddig csak inkább ilyen hosszabb regényekről beszéltünk, de tudom, hogy te nagyon szereted a verseket is. Mi az, amivel meg tudod szeretetni a versolvasást, verselemzést, vagy mivel lehet kedvet csinálni a mai iskolásoknak? Ugye hát az iskolás az ugye elég tág fogalom, de mondjuk általános iskolásokra is gondolok, meg középiskolásoknak akár, hogyha hasonlóan ilyen konkrét példákat is említesz, az jó lenne.
Hát ez egy nehezebb ügy a verseket megszeretetni. Nyilván itt is arról van szó, hogy kortárs verseket kell a kezébe adni. Azt, ami az ő világát is érinti. Illetve olyan, nem muszáj kortársnak lenni, de olyan témákat érintsen a vers, amit ő is ismer. Hát különféle trükkökkel és technikákkal próbálkozunk. Az egyik például az, hogy kapnak egy hónapra egy verset, amit be kell másolniuk egy füzetbe, és ahhoz bármilyen típusú feladatot kell neki csinálni. Rajzolhat hozzá, átírhatja a verset, lefordíthatja idegen nyelvre, leírhatja tükörírással, bármit, keresztrejtvényt csinálhat hozzá, amihez kedve van, és amivel elkezd dolgozni, azt előbb-utóbb megszereti. Ez az egyik lehetőség. A nagyoknál szoktunk versnapot tartani, amikor mi a 6-7. Óra már úgyis kicsit lankadtabb a figyelem, és akkor előre megbeszélünk egy témát, hogy mondjuk a téma az éppen a búcsúzás, vagy a... De ezt mindig megkérdezem tőlük, hogy ők milyen témát szeretnének, és akkor megmondják a témát, és akkor mindenki hoz egy verset hozzá. Ahhoz, hogy ezt az egy verset megtalálja, hogy ő mit akar hozni, ez legalább 10-et el fog olvasni. Nyilván lesz, aki az első emlékkönyves könyvet fölcsapva valami katasztrófát hoz, de mondjuk lesz a 30-ból 2 ilyen, és a többi megválogatott. És ha már csak elolvasott 10 verset, már közelebb vagyunk ahhoz, hogy szeresse a verseket. És nagyon szokták szeretni ezeket a versnapokat, akkor utána még lehet ahhoz feladatokat adni, hogy akkor kitesszük ezeket a verseket középre, és akkor kiírunk belőle kiki egy-egy sort mindegyik versből, ami őt megfogta, és abból ír egy új verset, hogy változik meg ennek a jelentése. Azt, hogy szeressem meg a verselemzést, hát ez olyan, mintha nekem valaki azt mondaná, hogy szeresse meg a fizikát. Hát vannak dolgok, amiket lehet érdekesen csinálni, és azt szeretem a fizikából is. Ő is így van vele. Ami neki érdekessé válik, azt meg fogja szeretni, ami nem, nem. Tehát nem, szerintem ezt nem lehet mindenkitől elvárni.
Erőltetni nem, nem lehet, de hogy az órákat legalább élvezetes.
Arra meg lehet tanítani, hogy ez az ő életéről szól, és azt találja meg benne, ami az ő életéről szól.
Picit áttérnénk erre a nyelvtanítási részre, mert hogy ugye ma azt súlykoljuk a gyerekeknek, hogy nyelvet muszáj tanulni, mert hogy külföldi nyelvtanulás, meg tulajdonképp az egyetemhez is kell, nem mehetnek ki úgy középiskolából, hogy nincs egy vagy két nyelvvizsgata a súlyukba. Mi az, ami számodra a nyelvtanításban a legfontosabb, vagy amit így fontosnak tartasz?
Van ezzel kapcsolatban egy kis meghasonlás bennem. Egyrészt, mert németet tanítok, és nem angolt. Az angol a csapból is folyik. Azt a gyerek megtanulja. Megtanulja, mert szüksége van rá a mindennapokban, és mert tényleg nem tudja kikerülni. A német az erőfeszítést igényel. Egyrészt, mert nem folyik a csapból, másrészt, mert sokkal szigorúbb szabályrendszerrel kezdődik. Tehát először rengeteg szabályt kell neki megtanulni, mire annyira elkezd tudni beszélni, amennyire az angolos kezdő csoport már 3 hónap alatt eljutott. A másik, ami meg hasonlást okoz bennem, az, hogy állandóan nyelvvizsgára és érettségére gyúrunk, és megmondom őszintén, hogy a hajam hullik tőle, hogy a gyerek nem nyelvet akar tudni, hanem nyelvvizsgát akar. A szülővel egyetemben nagyon sokszor. Szerintem élő nyelvtudásra van szüksége. Manapság, hogyha elmegy pályázni egy céghez, akkor nem azt fogják megkérdezni, milyen típusú nyelvvizsgája van, hanem arra a nyelvre váltanak és beszélgetnek vele. Tehát az én felfogásomban arra van szükség, hogy ő bármit ki tudjon fejezni, amit el akar mondani. Nyilván minél nagyobb szókincse van, annál nagyobb az esélye, hogy pontosan fogja tudni magát kifejezni. Nyilván nagyon hasznosa van neki nyelvvizsgája, csak nagyon megtévesztő is. Tehát manapság annyi helyen, annyiféle középfokú nyelvvizsgát tud tenni, hogy én nagyon sokszor úgy érzem, hogy azoknak a nyelvvizsgáknak a fele az bizony nem olyan nagyon értékes. Ő viszont azt gondolja, hogy ő neki megvan a középszintű nyelvtudása, ettől hátradől, és a további 2 évben nem hajlandó semmit tenni a nyelvért. Tehát óvnám a szülőket attól, hogy túl korán küldjék el a gyerekeiket nyelvvizsgázni, és nagyon szeretném a lelkükre kötni, hogy azt próbálják megértetni a gyerekekkel, hogy élő nyelvtudásra van szükségük.
Kellett az, hogy beszélgessen,
igen,
tehát hogy inkább...
tudjon bárkivel beszélgetni, le tudja írni a gondolatait, tudja a véleményét kifejezni. Tehát az, hogy ő be tud magolni a környezetvédelemről egy 1,5 oldalas szöveget, az nagyon szép, de az a rövid távú memóriának egy kedves gondolata. Tudjon arról beszélni, hogy ő mit gondol a globális felmelegedésről. Tudja azt mondani, hogy egyetért, vagy nem ért egyet azzal, ezik, és mit lehet.
Ugye te németet tanítasz, mi az, ami ebben a nyelvben számodra szépség, vagy ami miatt te ezt rendületlenül tanítod, és próbálod megszeretetni nyilván azokat, akik ezt választják, ezt a nyelvet?
Hát azért nehéz erre kérdésre válaszolni, mert én nem azért választottam a német nyelvet, mert a német nyelv szebb, mint a többi, hanem azért, mert az én családomban ez benne volt. Tehát az édesapám Csipszervidéken született, és ő nekik az anyanyelvük gyakorlatilag német volt. Az én anyanyelvem már magyar volt, tehát én az anyukámtól magyarul tanultam, de nagyon sok rokon volt különböző német területeken, és így nyilvánvaló volt, hogy muszáj megtanulnom németül vér és verejték árán, amit elég sok ellenállással vettem tudomásul gyerekkoromban. De aztán nyilván egy idő után ez átbillent, amikor felfedeztem, hogy hát ezzel új embereket lehet megismerni, hát ezek kinyílik a világ, hát ezek külföldre lehet menni, és ott az emberek el vannak ragadtatva, hogy megbír szólalni egy nyelv, ami nekik az anyanyelvük. És akkor innentől ez már nyilvánvalóvá vált, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen nyelv, hogyha azon kapcsolatot lehet teremteni. És hát aztán nyilván megint az irodalom, tehát a magyar szakosként azért volt alkalmam némi nemű német irodalomhoz is hozzájutni, és német szakosként meg pláne. És hát azért lássuk be, hogy mit tudom én, a Faust például gyönyörű.
Már mint eredetiben.
Eredetiben így. Meg hogy mennyire más. Tehát azért az ember magyar szakosként azt látja, hogy a fordítás és az eredeti, hát azok elég laza köszönő viszonyban vannak egymással. Tehát milyen mélységek tárulnak fel, ha tényleg érted azt a nyelvet, amin íródott. Pont most az a tervünk, hogy hétfőn a Magyar Fakton egy olyan versnap lesz, hogy mindenki egy idegen nyelvű verset hoz, azon az idegen nyelven, amit ő beszél, és csinál hozzá egy fordítást. És akkor majd ennek a különbségeiről fogunk beszélni.
Tehát akkor így ötvözöd a két tantárgynak az előnyeit. A tanítás során, amikor érzel így ellenállást a diákokba, akkor el szoktad mesélni a saját történetedet, a nyelv tanulással kapcsolatos ellenállás, meg nehézség, hogy majdnem mindenki nálatok, nem tudom én, anyanyelvű volt, és hogy neked meg komoly erőfeszítéseket kellett tenni, hogy ez segíti a saját példád, a gyerekeket átlendíti, vagy mi a tapasztalatod?
Hát ezt is el szoktam mesélni nyilván, meg azt szoktam nekik elmesélni, ami szerintem iszonyú fontos tapasztalat az én életemből, hogy mennyi mindenhez jutottam hozzá, úgymond ingyen, vagy hult az ölembe, azért, mert németül beszéltem. Tehát, hogy annak idején az egyetemen olasz utazást kaptam azért, mert németül beszéltem. Mert a szimbólum szótár fordításakor mindenféle nyelvszakost begyűjtöttek, és mivel a szimbólum szótár vezetője olasz szakos tanár volt, ezért Olaszországba küldött el minket egy ilyen diák cserére, vagy ezért jutottam be a szociálterápiás szerepjáték képzésre, mert beszéltem németül, és kellett egy tolmács. És hogy ezek csodálatos ajándékok az életemben, amik nagyon erősen formálták az utamat, és hát ugye nem lehet tudni, hogy ki mihez jut hozzá egy kis német tudás által. És ez azért lelkesíti a gyerekeket.
Tehát, hogy akkor új lehetőségek tárultak fel.
Igen, olyan, amikről nem is álmodtam, tehát nem ezért kezdtem németül tanulni, de ajándékokat kaptam azáltal, hogy tudtam ezt a nyelvet.
Már azért mondtál egy pár javaslatot a szülőknek, nagyszülőknek, hogy mire figyeljenek így a nyelvtanulásba, de még mi az, amivel azt gondolod, hogy aktívan tudják támogatni a nyelvtanulását, vagy segíteni abba, hogy a gyerek ne veszítse el a erőfeszítését, a lendületét, a lelkesedését egy-egy nyelv iránt. Mert azért tegyük hozzá, hogy ez minden nyelvhez kell valamelyik pillanatban, vagy valamelyik időszakban erőfeszítés, meg az angolhoz. Az angolhoz más időszakba kell. Franciához és olaszhoz, spanyolhoz, tehát mindenhova kell erőfeszítés, de hogy amikor egy picit lankadnak, mivel tudják a szülők, nagyszülők megsegíteni a gyerkőcöt? Segít-e mondjuk, akár mondjuk egy idegen nyelvű színházi előadás?
Előadás talán nehezebb, mert azt csak egyszer láthatja, tehát hogy ha igen, akkor mindenképp olyan darabot kell nézni, amit ő már magyarul látott. A filmnézés sokat segít, és javaslom a szülőnek akkor is, ha ő nem beszéli azt a nyelvet, hogy vegye rá, hogy Brahiból nézzük meg németül a nem tudom mit. És nézzék meg németül, német felirattal a filmet. Sőt, a gyerekeket nagyon bátorítja, ha ő fordíthat a szülőnek, vagy ő mutathat meg új dolgokat. Tehát vegye rá, hogy nem néztetek a mi jó filmet német órán, és akkor nézze meg vele. Mm-hmm. Tehát, hogy ezek szerintem minél többször lát egy gyerek németül filmet hallgatja, annál könnyebben előbbre jut. Hát a másik nyilván a legjobb, de hát ezt a kicsit nehezebb megszervezni, különösen, hogyha a családban a szülők mondjuk nem beszélnek németül, hogyha kapcsolatot lehet teremteni.
Tehát ilyen utazás, vagy tanulmány.
Hát, vagy legalábbis, ami nekünk levelezés volt annak idején, ők nyilván csetelnek egymással, de az sem baj. Tehát az azért nagyon előre tudja vinni a gyereket, ha van egy élő kapcsolata, aki miatt kortárs gyerekkel a lehetőség szerint. Tehát az én fiam, a nagyobbik, az kim volt Amerikában a Cserkész Dzsemborin, és ott ugye mindenféle náció képviselteti magát, és egy csomó emberrel kapcsolatba került, és akkor legalább néhány hónapig tartották a viszonyt, és addig legalább gyakorolt, tehát ha más nem, erre jó volt.
De németet?
Németet is, meg angolt is.
Tehát kivel, melyik nyelven
hát gondolom. Hát hogy lehetett kommunikálni, igen.
Tehát, hogy akkor most inkább az ilyesfajta élő beszéd kapcsolat.
Egyébként még a német együttesek hallgatását is tudom javasolni. Tehát azt ők egymás közt tudják, hogy mi a menő, és azért az terjed, és csak nyugodtan hallgassa üvöltve, ha már üvöltve hallgatja, legalább németet hallgasson.
Ja, csak a szülőnek ezt.
Hát a szülők későn jön haza, tehát addig.
Mi az, amit még a szülőknek tudsz javasolni, akár így a magyar tanítás, vagy egyáltalán tanulásom, ezért a mai például, ha kamaszokra gondolunk, néha nehéz őket motiválni, hogy üljenek le, tanuljanak, hogy mi az, amivel lehet őket segíteni?
Hát lehet, hogy felháborítónak fogod tartani, amit mondok, de én azt javaslom a szülőnek, hogy ne préselje a gyerekét. Hogy ezek a gyerekek olyan mértékig vannak túlhajszolva, és olyan feszültek és szorongóak azért, mert meg akarnak felelni a szülőnek, a tanárnak. Amit sokszor úgy látunk, hogy flegmán hátradől és nem tanul. Igen, mert azt gondolja, hogy ő nem tud úgy teljesíteni, hogy elvárják, de közben halálosan szorong rajta. Van saját három gyerekem, látom rajtuk, mennyit szoronganak, pedig én nem vagyok egy ilyen nagyon nagy elvárásokat közlő szülő. Olyan iszony. Tehát gondoljunk bele, ők most gimnazisták, amikor mi gimnazisták voltunk, ha egy nyelvvizsgát teljesítettünk, akkor már fényezték a glóriánkat. Őtőlük elvárjuk, hogy két nyelvvizsgát teljesítsenek. Menjenek nulladikba, ott nyomják le az elsőt, és még mire pontosan. És járjon külön órára, és legyen zene, és legyen sport, és minden legyen az életében. Közben elfelejtenek élni. És ennek lesz a következménye az, hogy egyetlen módon tudja letenni a stresszt meg a feszültséget, menjünk el bulizni, ígyunk filmszakadásig. Ezt elkerülendő, hagyjuk a gyerekeinket egy kicsit élni. Tehát igen, menjen el a barátnőivel fagyizni, és igen, jöjjenek hozzánk a barátok, és társasozzanak együtt.
Itt a vírus helyzetben most ez egy kicsit nehezebb, de a...
Tehát akkor ne bulizni menjen el, hogyha lehet, hanem legyen neki több tere arra, amit szeretne.
Tehát, hogy legyenek olyan lehetőségei, amikor olyan dolgokkal foglalkozik,
teret,
amit szeretne.
Ami nem kötelező, amit nem értékelnek, aminek nem vizsga a következménye. Szerintem ez nagyon sokakon segítene a gyerekek között.
Igen, tehát elindítottuk úgy a beszélgetést, hogy magyar-német szakos tanár, és megjelent a mentálhigiénikus szakember is, ami ugye az, hogy meglátod a sok tanulás mellett azt is. Tehát, hogy ők emberek, lelkek, akikkel foglalkozni kell. Ráadásul ugye most középiskolások érzékeny szakaszban vannak, akiknek segíteni kell, hogy jó irányba fejlődjön a lelkük, meg megkapják a támogatást.
Hát és igazából a legnagyobb szükségük arra van, hogy valaki komolyan vegye őket és beszélgessen velük. És ezt a szüleiktől is várják, legalábbis egy ideig. És ha tudjuk ugye, ha a kamasz éppen hajlandó beszélgetni, akkor ott is akkor kell vele beszélgetni, teljesen mindegy, hogy mi lenne a dolgunk éppen. Mert egy idő után aztán nem keres és nem akar már beszélgetni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy beleugrottál így, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Remélem, hogy a kedves Mária Rádió hallgatók is értékes gondolatot visznek el a mai reggeli műsorból. Önök Inge Zsófiát hallották, magyar-német szakos tanár, mentálhigiénész szakember, én Márton Andrea voltam, találkozunk két hét múlva, dicsértessék a Jézus Krisztus!
otthon, a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.